Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Folytatjuk a Hetes Stúdió második óráját, és ahogy ilyenkor ez lenni szokott, ezúttal egy szintiszta klubrádiós válogatottal állunk az önök rendelkezésére, hiszen itt üdvözölhetem a stúdióba Berec Annát, illetve Józsa Mártát.
Annak kérésére.
Klubrádiós színekben futottak ki a pályára, és hát természetesen Bolgár György kollégámat, aki állandó szereplője ennek a második órának, amit egyébként a YouTube-on majd megnézhetnek szombaton kora estétől. No hát csapjunk bele, az egyik legfontosabb az egy magyar vonatkozású hír, ami az Egyesült Államokból érkezett, nevezetesen, hogy San Franciscóba letartóztattak egy magyar fegyvercsempészt, egy olyan embert, aki rádió, katonai célokra is használható rádiókészülékeket próbált meg Oroszország számára kerülő úton eljuttatni. És hát
Megszervezte,
de a szállítmány úgy tudom, hogy az nem ért célba. Ő viszont egész biztosan nem ért célba, mert rajta kincstári amerikai bilincs csattant. És hát ami különösebben az egész dologban, hogy például nem kért konzuli védelmet, ezt a Magyar Külügyminisztérium sok más mellett egyébként ezt is elárulta. Nos, ez azon a héten történt, amikor a külügy és védelmi miniszterek, az Európai Unió miniszterei találkoztak Brüsszelben, és ott azt mondták, hogy a magyar diplomácia egy az egyben védi Oroszországot. Hát ennél jobb illusztrációra szerintem aligha volt szükség, hogy azt, amit a litván külügyminiszter Landsbergis, a híres litván Landsbergis unokája mondott itt a külügyminiszteri találkozón, azt valamivel tényszerűen is lehetett illusztrálni. Mit gondoltok ti erről? Megint egy nemzetközi szintű disznóság, amiben Magyarországot belekeverték.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy végül is, mert a külügynek egyszer ezügyben meg kell szólalnia. Az, hogy most ő nem kért konzuli segítséget, már ez is azt jelenti, hogy ő pontosan tudja, hogy nagy vaj van a fején, de hogy a külügy erre hogy fog reagálni, szerintem most mindenki azon gondolkodik, hogy mit mondjon erre. Mert hogy meg kell szólalniuk, az egészen biztos.
Én a legjobb válasz az, hogy nem mondok semmit.
Ja.
Mi közünk nekünk ehhez? Itt van egy magyar állampolgár, nagyon sajnáljuk, mi segítettünk volna neki, na de hát nekünk aztán semmi dolgunk vele.
Ha jól emlékszem, egyébként Budapesten lett volna eredetileg ez a találkozó, nem ez a külügyminiszteri találkozó. És Budapestről helyezték el, nyilvánvaló, valahogy ez is összefüggésben van.
De nem ezért.
Hanem
mert Orbán Viktor méltóztatott elmenni Kijev után Moszkvába, majd Pekingbe.
Hát
és úgy tett, mintha ő az Európai Unió soros elnöke volna, amit ténylegesen így van, csak éppen senki nem hatalmazta föl őt az Unióból, hogy menjen.
Nem csak most a külügyminisztereknek a tanácskozása lesz valószínűleg Brüsszelben, vagy bárhol máshol, vagy volt bárhol máshol, hanem egyéb miniszteri találkozók sem valószínű, hogy Budapesten fognak megtörténni, mert ezt már az Európai Unió pedzegette.
Hát ugye, ami nagyon fontos ezzel az amerikai hírrel kapcsolatban, hogy mint kiderült ennek a Horváth Bencének, vagy Benz Horvátnak, ahogy ő hívatta magát, az édesanyja speciál szerződéses kapcsolatban állt egy moszkvai kereskedelemi irodán keresztül a Magyar Külügyminisztériummal egészen 2023.
Mint az exportügynökségnek a vezetője.
Ugye ez a HEPA nevű, tehát ez a Hungarian Export Promotion Agency, ez a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség.
És ez kötött szerződést az anyuka cégével.
Így van. Hát ami és aztán véletlen egybeesés nyilvánvalóan.
9 millió forintot adtak neki, összesen valaki kiszámolta 800 millió forintot. Hát nyilván, hogy a kölcsönösen előnyös baráti magyar-orosz kapcsolatokat gazdaságilag is fejleszteni tudja.
Ezért mondom, hogy az nem létezik, hogy a külügynek ebben az ügyben valamit ne kellene mondani.
A legjobb válasz a nem válasz. Hidd el nekem. És, de ez csak a dolog egyik része. Tehát az, hogy ezt az Amerikában élő, vagy dolgozó, vagy ügyködő magyart letartóztatták. A másik, hogy amerikai katonai rádiókat akart eljuttatni Oroszországba, eladni még pontosabban, és hogy az ő édesanyja a magyar-orosz gazdasági, ki tudja ott is milyen cikkeknek a megvételében, cseréjében, eladásában, vételében működött közre. Szóval, hogy abszolút szoros kapcsolat van a letartóztatott magyar és a magyar állam, a magyar külügyminisztérium és Oroszország között, ez biztos. De ezzel párhuzamosan ugyancsak a hét híre volt, hogy a spanyol kormány megvétózta egy magyar beruházó vállalkozás vagy konzorcium vételi ajánlatát a nagy spanyol vasúti járműgyártó cég megvételére, a Talgónak a megvételére, nemzetbiztonsági kockázatok miatt, vagyis hogy túl szoros Magyarország kapcsolata és ennek a cégnek a kapcsolata orosz vállalatokkal, illetve Oroszországgal. Ha kettőt egymás mellé rakjuk, már pedig nem is lehet nem egymás mellé rakni, akkor abból az derül ki, hogy Magyarország súlyosan kompromittálódott. Nyilván nem szerette volna, hogyha ez nyilvánosságra kerül, akár a katonai rádió, akár hogy a Talgóval kapcsolatban mit lehet, vagy mit nem lehet csinálni, hanem egyszerűen csak ez van. Magyarország ilyen kapcsolatokat tart fenn Oroszországgal, úgy érzi, hogy neki mindent szabad, mindent lehet, mert nekünk a konnektivitás, a mindenkivel való jó kapcsolatok fenntartása a stratégiai alapelvünk, lásd Orbán Viktor és Orbán Balázs, de ennek árnyékában egy lényegében Európával szemben álló Oroszországot támogatni, segíteni, egyszerűen kijátsszuk magunkat a partvonalon túlra. Nem tudom, mikor fogják azt mondani, hogy ebből elég, bizonyos értelemben mondják, csak hát ezek apró diplomáciai jelzések, hogy te vagy ugyanaz uniós soros elnöke, a te jogod volna összehívni a külügyminiszterek értekezletét Budapestre, te kivesszük ezt a kezedből, mert az Európai Unió külügyi főképviselője Brüsszelbe hívja össze, és aztán fortyoghat Szijjártó Péter, hogy micsoda dolog ez, hogy a háború pártiak így, meg amúgy, meg emígy, ettől még ezek pofonok. A nagy pofon mikor jön? Ezek kis pofonok, de szerintem a nagy pofon is érkezni fog.
A nagy pofon az valószínűleg pénzügyi és gazdasági jellegű lesz.
Eddig hát vagy tekintetben is sajnos csak kis pofonok voltak, szóval ebben a helyzetben én az Európai Uniót egy kicsikét túlságosan megengedőnek tartom. Tehát ez most már elég régóta megy ahhoz, hogy már egyszer azt mondják, hogy na ennyit és nem tovább.
Hát mindesetre elég nehezen ébredtek föl ebben a magyar vonatkozásban, az egészen biztos.
De most is csak ébredeznek.
14 év volt rá, hogy lássák, hogy mivé áll össze a kép, csak én ugye nagyon földhöz ragadt fantáziájú ember vagyok, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy ezeket a megrendeléseket, ezeket vajon hogyan adja le az orosz fél, tehát elmegy a mi Orbán Viktorunk Moszkvába békemisszióra, és akkor tárgyalások közben Vlagyimir Vlagyimirovics meg azt mondja neki, hogy figyelj, Vitya, itt van-e a bevásárló lista, ezt itt ebbe a borítékba odaadom, próbáljatok már szerezni valamit Amerikából, vagy Szergej Lavrov találkozik.
Mint otthon a feleséged, amikor kiadja neked, hogy hétvégi bevásárlásra a lista, el ne felejtsd.
Az mindig ott van vele Szijjártó, és nyilván ott annak Szijjártónak az alvállalkozói. Szijjártó
Lavrov találkozón így van, hogy Daragoj Pétya, itt van a bevásárló lista, menje, nézzétek meg már a Motorola-t, vegyetek pár darabot nélkünk.
Igen, csak
szóval
valószínűleg egyébként ezek, akik így felbukkanak, ezek is mindig a kis halak lehetnek, tehát nyilván megvan az a szervezet, megvan az a szövetség, és megvan annak az útja, módja, hogy nekem ilyenkor eszembe jött mindig az egykori kokom lista, ami ugye tiltotta a KGST országokba való amerikai technológia, nyugati technológia behozatlanát.
Kevesen tudják, talán még a mi korosztályunk tudja, hogy a Commodore 64-es hogy kezdetleges ne számítógép is ezen rajta volt, de turistaként, ha bementél,
hát ezt akarom mondani,
a Mária Hilfer Strasszén meg
akkor és az ördögöreg
vagy külön alkat részenként behozták, és nagy tételben.
És rengetegen gazdagodtak meg, és a rendszerváltás környékén meg közvetlenül előtte aztán tényleg hatalmas bizniszeket csináltak a kokomista eltűnéséből, tehát, vagy ellentűnéséből, tehát azt akartam csak mondani, hogy megvan ennek a rendszere, lehet, hogy még él is, tehát az a titkosszolgálatok kapcsolatai nem szüntek meg attól, hogy egy ország vagy egy rendszer összeomlott.
Én csak azt feltételezem, hogy nyilvánvalóan azért a komoly technológiák transferében valószínűleg Kína sokkal jobban részt vesz, ezt nem fogják rábízni a magyar pancsárokra, hát akik ilyen gyorsan lebuknak.
Ha itt-ott a magyarok is besegítenek, attól az oroszok boldogabbak. Én nekem csak az a kérdésem, hogy mi ebben a magyar érdek? Ha most tényleg nem kapásból, kritikával és nem legyintve fogadom el Orbánéknak azt az érvelését, hogy mi csak a magyar érdeket tartjuk szem előtt, és minket nem lehet se egyik, se másik csapatba bekényszeríteni, mert a magyarok érdeke mindenkinél fölötte áll, vagy mindennek fölötte áll. Mi ebben a magyar érdek? Mi? Az, hogy itt a világ szégyene legyünk, a nyugati világ szégyene, Európa szégyene, a NATO szégyene, hát mit kaphatunk cserébe? Mit kaphat Orbán Viktor Oroszországtól cserébe? Mi a fene az? Mi az, ami többlet? Hogy jó, ezek a kockázatok, ezzel büntetnek minket, azzal büntetnek, amazzal. Mit kapunk? Az országnak rossz, a magyar politikának rossz, a magyarok hírnevének, az bármennyire mérhető vagy nem mérhető, rossz. Mi az előny?
Már amennyiben az egyáltalán koncepció, hogy valamit magyar érdekből cselekedjünk, mert lehetségesek más érvek is.
És az, hogy mi a magyar érdek, nem Orbán Viktor dönti el, már bocsánat. Az egy kvázi közös döntés kellene, hogy legyen, demokratikus vita, állandóan változó demokratikus világ viták eredményeként. Orbán Viktor azt mondja, hogy ez az érdek, vagy igen, vagy nem. Szerintem más. De még csak azt se értem, hogy az ő gondolkodása alapján mi a fene az, ami nekünk ebből jól jön? Mi az?
A fantáziám valószínűleg ehhez véges, bár kétségtelen, hogy ugye a kémfilmekben szoktak ilyenkor olyasmiről beszélni, hogy hát a közvetítői díjat majd letesszük egy Seychelles-szigeteki, dubai, katari bankszámlára, ezeket ugyanis az Interpol vagy az Európai Unió csalás elleni hivatala nem tudja lekérni, ugye Svájc, Liechtenstein és Málta már kiesett ebből a, ja meg a Kajmán-szigetek az marad, és hogy ez nem csak a fantázia szüleménye, hát azt ugye nagyszerűen mutatják azok a leleplezések, amelyek egyébként éppen a Kajmán-szigeteki bankszámlákra és a különféle offshore cégekre vonatkoznak, de ez mondom, ez az én részemről
és
már csak
és ha ez esetleg így lenne, akkor sem magyar érdek, csak egyes magyar érdek.
Mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy elhatárolódok saját magamtól, mert ez teljes mértékben csak a fantázia szüleménye, és minden hasonlósága a valósággal az pusztán a véletlen műve. Ami viszont szintén irritálhatja az Európai Unió országait, az a héten felreppent hír, álhír, vagy megszellőztetett kísérleti ballon, hogy a magyar kormány a szomszédos országok magyar lakta területén valami fajta egyéni országgyűlési választási körzeteket jelöl neki.
Méghozzá 7 darabot, ami nem kevés.
Nekem az égnek áll a hajam, mert őszintén szólva, és erről már írtam a héten egyszer,
hogy sajnos nem tudlak követni.
hogy mi az ördög van ezzel, tehát hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha mondjuk a szlovákok Balassagyarmatnál, vagy nem tudom én, Nógrádban kijelölnének egy szlovák választási körzetet, vagy az osztrákok azt mondanák, hogy Kőszeg és Sopron között lesz még egy burgellandi választókörzet. Hát ez olyan állampolitikai, vagy nemzetközi jogi nonsens, hogy én még ilyenről nem is hallottam, de arra megint kiválóan alkalmas, hogy kiveri a biztosítékot Brüsszelben, minthogyha ez lenne az a szerep, amit a magyar diplomáciának játszania kell.
Már hallom a választ erre, hogyha egyszer bevallják, hogy tényleg szó van erről, mert most egyelőre tagadják, de majd ha bevallják, hogy szó van erről, akkor az lesz az érv, hogy miért? Hát Franciaországban is létezik ilyen. És ők nem Balassagyarmatnál fognak kijelölni, hanem ott a felvidéken fognak kijelölni. De
bocsánat,
olyan egyéni választók.
Volt francia gyarmatok, tehát a Guadeloupe, vagy Martinique, azok tengeren túli francia területek, ahol euróval lehet fizetni, közigazgatásilag Franciaországhoz tartozik, még a roaming is európai.
Bocsánat, igazad van, és ne is engem próbálj erről meggyőzni.
De hogy ez egy érv, erről
ez egy érv lesz, majd meg fogod hallani. Na most azt mondod, hogy lehet, hogy egy ilyen felröppentett lufi. Szerintem egészen biztos, hogy most tesztelik ezt a témát, hogy mit szólnak hozzá a magyarok, ami egyébként nagyon érdekel, mert nem csak a magyarok, hanem különösen különösen a Fidesz szavazók, ami nagyon érdekes, hogy a Publikus Intézet ugye fölmérte ezt a dolgot. A fideszesek 44%-a sem ért egyet azzal, hogy aki nem itthon él, de még egy bejelentett lakcíme sincs, semmi köze Magyarországhoz, viszont kapja a különböző apanázsokat az alapítványaiba meg minden, az beleszóljon a magyar országgyűlés döntéseibe. Ezt még a fideszesek 44%-a sem bírja felfogni észre.
Egyébként a francia példa az egy kicsit más, mert a franciák azok az egész földet felosztották, például a Kanadában élő franciák is szavazhatnak és delegálhatnak képviselőt a francia nemzetgyűlésbe, hanem, de hogyha ezt az analógiát mégiscsak komolyan vennénk, mégis magyarok is mindenütt vannak, akkor kíváncsi vagyok, hogy a brisztoli és a londoni és a frankfurti magyar választókerület, vagy akár a tel avivi magyar választókerület hány képviselőt delegálhat. Tehát, ha innen nézzük, és komolyan veszük a francia példát, akkor bizony ugyanaz ilyen alapon, és ugyanúgy kellene biztosítani képviseleti jogot ezeknek az embereknek is. Ennél fogva azt gondolom, hogy a francia példát csak azoknak fogja tudni mondani, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi történik a francia választásokban.
Igen, ám, csak ugye van egy óriási különbség, mert a Bristolban élő magyarok, vagy a Frankfurtban élő magyarok, azok már a lábukkal egyszer leszavaztak, amikor elmentek innen Magyarországra.
Hát aki Kanadában él és francia, az tulajdonképpen ő is valamit választott.
Az egy másik történet.
Galföld helyett.
De az erdélyi meg a felvidéki magyarok, akik számára ugye ez egy adomány volt tulajdonképpen a Fidesz kormány részéről, hogy állampolgárságot, útlevelet, stb. Kaptak, vagy kaphattak. Ez egy pozitív történet, tehát ők nagy valószínűséggel, és úgy tudom, hogy a felmérések szerint a döntő többségük Fidesz szavazó. Vagy ezt
hát
rosszul
azok,
tudom?
Rosszul tudod, mert hogy azoknak a döntő többsége, akik felvették a magyar állampolgárságot, és elmennek szavazni. És ez körülbelül általában a negyede, vagy esetleg egy kicsit több, mint a negyede, mert nagyon sokan, az én baráti köröm azt mondja, hogy egy állampolgárság is sok neki, nem, hogy kettő legyen. Ők eleve kiesnek ebből a biztos Fidesz szavazó csapatból, de még egészen hardcore, akár családtagot is, Fidesz barát embert ismerek Erdélyben, akinek megvan a magyar állampolgársága, de azt mondja, hogy én ebbe azért nem akarok beleszólni. Tehát azért van egy ilyesfajta attitűd is ott. De a másik kérdés, hogy jó, mondjuk lesz 7 magyar határon túli mandátum, de azok mit fognak képviselni és hol?
Hát ez kérdés. Hát azt, amit Orbán Viktor mond.
Az a lényeg, hogy a kétharmadot ne veszítsék el.
Jó, hát
egyáltalán semmi más lényeg
valami
nincs.
Dumát is kéne kölyé.
Nem kell duma. Megadjuk a teljes jogot a határon túli magyaroknak. Ők is ugyanolyan állampolgárok, mint ti vagytok. Végre 100%-os lesz. Nem csak egy, esetleg maximum 2 mandátumhoz juthatnak, hanem konkrétan tudni fogják, hogy ebben a választókörzetben ez és ez lesz a jelölt. Még személyes is lesz a dolog, hiszen az ő jelöltük, ő rá fogják rábízni az ő kívánságaikat, az ő igényeiket, úgyhogy nagyszerű dolog lesz ez, hát már előre meg tudnám írni a propaganda anyagot, hogy ez miért jó, és ne legyen.
És csak elő kell szedni valamelyik zsebből, mert biztos ott van már meg volt érdemes.
És ne legyenek kétségeink, meg fogják csinálni, mert szükségük van, vagy úgy érzik, és minden választás előtt féltek eddig is, minden kétharmaddal, a parlamentben kétharmaddal végződő választás előtt is be voltak gyulladva, vagy hát ha most mégis veszíteni fogunk, félnek, félni fognak, és legalább 7, de az is lehet, hogy egyes hírek szerint 10 választókörzetet, képzeljük azért el, 106 egyéni választókörzet van. Ha ebből, vagy ehhez hozzáraknak még 10-et, akkor az óriási, ez gyakorlatilag eldöntheti a választást. Nem Persze. fognak semmit a véletlenre bízni, megcsinálják, nem kérdés.
Biztos, most... annak ellenére, hogy máig ezt tagadják, szó nincs ilyenről, nem igaz, szó van ilyenről.
De ha kell, akkor 20-at fognak csinálni, vagy még hozzátesznek egy másik
kérdést. Amikor a választási törvény, de sima benne van, ez egy praktikus, egyszerű módszer, hogy akkor most oda is kerüljenek mandátumok, persze.
Nem lenne példátlan, hogy választások előtt nem is olyan sokkal ezt behozzák a nyilvánosság elé.
Pár tucat olyan szavazó, aki egész biztosan másképpen fog erről gondolkodni, azokra a kárpátaljai magyar családokra gondolok, akiket éppen a héten raktak ki, és akiktől megvonták a lakhatási támogatást. Ők ugye magyarok is, határon túli magyarok is, útlevelük is van, szavazhatnának is ebben a kérdésben, tehát lehet, hogy azért ennek van egy másik olvasata is.
Igen, csak lehet, hogy ezek olyan kisebbséghez tartoznak, amelyek valójában nem kívánatosak itthon annyira. Úgyhogy...
Jó, de ezt már bevallották, hogy tulajdonképpen a kárpátaljai romákat akarják kinyomni az állami ellátási rendszerből.
Igen, egy kicsit finoman fogalmaztam.
Éppen a héten jártam a dévai fogadó menekülteket ellátó evangélikus helyen, ahol találkoztam és interjúztam olyanokkal is, akik a frontról érkeztek, és olyanokkal is, akik a kárpátaljai magyarok. Nagyjából az a helyzet, hogy azok, akik rendben vannak, az valamelyik befogadó állomás segítségével, zömmel az EN segítségével egyáltalán hozzájutott. Csak hogy egyfelől nem juthat mindenkinek, vagy nincs annyi hely, annyi pénz, hogy ezeket el van osztva több civil szervezet között, hogy el tudják őket látni. Ez a dolgok egyik fele. A másik fele pedig az a cinizmus, amivel azt mondja az állam, hogy én menekülteknek nem segítek, és azt mondja, hogy akinél nem bombölnek minden nap a bombák, csak arról van szó, hogy bármikor elvihetik őket, itt konkrétan emberek voltak, bármikor elvihetik őket katonának, például, hogyha otthon vannak, és nem akarnak a frontra menni ágyütöltéknek, és így tovább. Aztán nagyon-nagyon minimális és rettenetesen kevés, ez egyébként ilyen, sok esetben a 22.800 forintról beszélünk, amikor magyar állampolgárokról beszélünk, mert nekik annyi jár, amennyi egy magyar állampolgárnak, és mit tudjuk, így jól el vagyunk látva. Szóval igen, ez megint csak egy cinikus disznóság, amelyik ugyanúgy játszik az idegengyűlöletre, meg arra gondolatra, hogy ezeket a romákat innen szorítsuk ki.
Ugye a műsor első felében már elhangzott az, hogy hát itt más kisebbségeket, vagy más nehéz helyzetben lévő embereket is egészen elképesztő atrocitás ért a héten, nevezetesen az Iványi Gáborhoz köthető Magyar Evangéliumi Testvérközösség iskoláit zárták be. Nem tudok rá jobb szót mondani a felháborodásom miatt, fasiszta módszerekkel, külön menekült, szegény, mély szegénységben élő, vagy egészen speciális autista, tehát speciális nevelési igényű autista gyerekeket.
A sajátos nevelési igényű gyerekeket.
Tettek az utcára tulajdonképpen egy héttel a tanév kezdete előtt, hogy menjetek Isten hírével, aztán ha találsz valamit.
Szeged itt tegnap pénteken zárták be.
Ennél aljasabb és gonoszabb lépés egyszerűen nem tudok elképzelni. Valóban a fasisztoid mindenképpen ráillik, de az, hogy egyszerűen az emberi bosszúvágy, mert itt nincs másról szó, Orbán Viktor valami miatt, valami módon bosszút akar állni Iványi Gáboron.
Nagyon egyszerű, saját múltja, családi múltja miatt.
Hát ez az, de nem Iványi Gáborra szúr ki egyértelműen, hanem azzal a 250 gyerekkel, akik a pánik rohamtól kezdve a mindenféle betegségeken keresztül olyan érzések vannak most, három nappal az iskola kezdés előtt, akik olyan közösségben voltak, hogy itt egyáltalán létezni tudtak. Egy sajátos nevelésű igényű gyerek egyáltalán nem biztos, hogy egy bármilyen más közösségben létezni tud. Szóval
ez számít talán a legkevésbé.
Csak két szót tennék még ehhez hozzá, mert azért az jellemző, hogy nagyon sok szülővel beszéltem, akiknek most keresik kétségben is az iskolát, és mondják, hogy legtöbbször úgy utasítják el, hogy a vezérből jött, akkor nem kell. Tehát, hogy még az iskoláknak is elhintették, hogy az onnan jövő gyerekeket ne vegyék.
Igen. Hát miközben ugye iskola kötelezettség van, és utána a szülőt büntetik, hogyha nem tudja hova eljáratni iskolába a gyerekét.
És ugye a történetnek van még egy nagyon szép vonulata, hogy nevezetesen ezt a parancsot, vagy ezt a példátlan közigazgatási döntést, ez az a Sára Botond hozta, aki a 8. kerületben alul maradt Pikó Andrással szemben, és akkor ez most ez az egész csőtömeg ugye a Pikónak a nyakába szakad, és ez a Sára Botond már ugye nem lesz a fővárosi, nem tudom én milyen hivatal, hogy mondják ezt mostanában, a főispánja, vagy mi a rossz? Igen, ilyen gyönyörű szép titulus.
Fővárosi kormányhivatalt a főispán vezeti.
Igen, szóval de, csak deresre nem húzatták meg az Iványi Gábor.
De azért ne értékeljük föl ennyire ezt a, hogy is hívják ott, Sára Botondot.
Ő is parancsot teljesít.
Hát ez az, hát nyilvánvalóan legfelsőbb szintről érkezett a parancs, minden áron kikészíteni, minden módszerrel, Lehet, hogy a módszert ő találta ki, lehet, hogy az ő találmánya, hogy 4 vagy 5 nappal az iskola kezdés előtt, lehet, hogy az egész gyalázatot tényleg csak rongy emberek hada ott fönt, most hogy csináljuk, hogy készítjük ki, hogy fognak beledögleni. Nem szám, minél jobban megszivatjuk őket, annál szebb, annál jobb. Szóval ez az egyik gyalázat, hogy hát ilyen rongy ember, mint aki ebben részt vesz, nagyon kevés van, és hogy tudnak más emberek szemébe nézni, nem tudom. De a másik az, hogy a tisztességes emberek, mert olyanok is vannak, és bízunk benne, hogy talán többen, mint a rongy emberek, nem tudnak segíteni. Iványi Gábort évek óta próbálja megsegíteni sok tisztességes ember, neves ember is, politikus is, átlag ember is, aki nem is akarja a nevét megmutatni, csak egyszerűen segíteni akar, közreműködni akar, pénzt akar, a jelenlétével tiltakozni akar, és mindig valamennyi összegyűlik, hogy valahogy kimentsék, vagy átsegítsék Iványékat legalább a következő hétre vagy hónapra, de az derül ki, hogy nem megy. A társadalom sajnos ezeket a több milliárd forinttal működni kénytelen intézményeket nem képes fenntartani, és nincs olyan önszerveződés ebben a mai magyar társadalomban, amelyik erre képes lenne. Szóval ez egy kétszeres bukás.
Ez igaz, de nem is kéne, hogy a társadalomban nem, legyen, persze, ugyanis nem. Az Európai Uniót is megjárta már, az Európai Unió Bizottságát is megjárta már ez az Iványi féle dolog, hogy gyakorlatilag meg is ítélték nekik, hogy egyáltalán, hogy vissza kéne adni az egyházi státuszukat, nem beszélve arról, hogy ugye ők azért kerülnek ilyen helyzetbe, kvázi azért kerülnek ilyen helyzetbe, mert hogy nem tudják fizetni az adótartozásokat, a köztartozásokat, stb. Miközben azért nem tudják fizetni, mert az állam nem adja nekik oda, ami jár. Annak ellenére, hogy ezt az Európai Bíróság megszavazta. Egy részletet megkaptak, azt azonnal kifizették a tartozásukra, de onnantól kezdve egy fillért nem kapnak.
Egy NAV inkasszó is, tehát hát a számlájukon semmi nem volt.
Nem. És hogyha valaki ne találtál társadalmi segítséget, és ilyen önként vállalt segítséget valamilyen módon nyújtana nekik, nem szabad az ő számlájukra küldeni, mert azt is levonja a NAV.
Igen, a közfeladatok jó részéből kivonul az állam, ugye a fejkútát sem fizeti az Iványi féle gyerekek után, de abban teljesen egyetértek veled, hogy egész egyszerűen nem az állampolgár dolga, az állam dolga az, hogy azoknak a gyerekeknek iskolát nyújtson, akik, és láthatjuk, hogy most, ha tetszik, ha nem, de nem lehet ezeket a gyerekeket elhelyezni. Az is egy pár nappal a tanév eleje előtt, tehát még csak nem is arról van szó, hogy ők válogatnak az iskolák között, hanem hogy nincs helyük, egyszer nincs helyük.
Na és akkor hozzájött még ehhez ugye az, hogy azokat a politikusokat hurcolták meg, akik annak idején, emlékeztek rá, kiálltak Donát Annáék és mások, akik kiálltak Iványék mellett, és oda mentek, amikor megint micsoda őrület egy egyházi, egy karitatív szervezethez NAV komandósokat, fegyveres komandósokat küldtek ki. Hát miféle világban élünk?
Hát meg ilyen nagy szerszámokkal, hogy akkor zárják le ott a gázt, meg minden egyebet, amit egyébként akkor sikeresen megvédett a civil közösség, de igen, ráadásul ugye Donátan hát megfenyegették egy óriási börtönbüntetés rémében is. Most ez vagy igaz, vagy nem, vagy átmehet a bíróságon, vagy nem, de az, hogy erről beszélnek, és egyfolytában azt hintegetik el a közönségbe, hogy itt bűnözők védik Iványékat, azért az...
És akkor ebben a közhangulatban megjelenik a jobboldali, vagy inkább szélső jobboldali publicista, aki azon gondolkodik, hogyha Donát Anna édesanyja X évvel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt abortuszt kér, és nem szüli meg a lányát, akkor most olimpia lett volna Budapesten.
Hát ez szóval egy nagy
ilyen elvetemült gondolatot, embert, és ez csak akkor is úgy születhet meg, ha ilyen közhangulatot, ilyen állapotokat
Gyuri,
teremt a rendszer.
Más ez, mint mondjuk, amit a Fölkiser Beobachter nevű náci napilapba olvashattál 1935-ben vagy 36-ban. Ez pontosan ugyanaz a nyelvezet, pontosan ugyanaz a viselkedés, a mi országunkban, 2024-ben.
Hát még elismerő oklevelet is kapott Pintér Sándor belügyminisztertől, ez az ember, aki...
Egy aranyozott gumibotot, mi?
Igen, hát valami ilyesmit, aki még tanárként is működik, hogy a dolog még súlyosabb legyen.
Egyébként tegnap, amikor betettem a témák közé ezt a cikket, így ötször betettem, ötször kivettem, hogy akarunk erről beszélni, és így meg is remegett a kezem.
Hát, de ez borzasztó, tényleg nem szabad nem beszélni róla, bár borzasztó, az ember gyomra remeg, de hova jutottunk tényleg? Milyen ország ez? Milyen emberekkel?
Csak hogy közben az jutott eszembe, ugye olimpiáról beszélünk, és hogy mostanában egyfolytában azt mondogatják, hogy 36-ban Magyarország rendezni az olimpiát, és eszembe jutott, hogy ez a 100. évforduló lenne a hírhet 1936-os berlini olimpiának, amelyiken Hitler ott áldogált, és amiről Leni Riefenstahl kiváló filmet forgatott. Tehát valahogy annyira ilyen történelmi ismétlős, ahogy te mondod, a fölkésebb Eubachterrel, tehát hogy ugyanezek a témák, ugyanezek a topikok lesznek kiásva, és egyszer már bejött.
Igen, de hát ez is egy nonsens, tehát hogy lehet a magyar népet ilyen baromsággal etetni, hogy mi olimpiát rendezzünk. Hát ugye a Bödöcsnek volt, ő vitte el most a héten a mémeket, amikor azt mondta, hogy előfordulhat, hogy 2036-ra sikerül egy embert eljuttatni vasúttal Lajos Mizsére. Hát hol élünk? Tehát azért álljon meg a menet, tehát hozzuk már le. Természetesen az ostoba és a tájékozatlan közönséget mindenféle mesével meg lehet etetni. Ezt én látom Oroszország példáján, és látom Magyarország példáján.
Igen, tiszta Balatonban fognak úszni, nem a koszos Szajnában, stb.
Ahol egyébként lezárták egy részt, hogy éppen nem lehet benne fürödni. Szóval, mármint, hogy a Balatonban.
Szóval nincs az a bornért ökörség, amit sok-sok ismétléssel, sok-sok csatornán szétterítve a magyar közönség előtt ne lehetne elmondani, és miután ilyen és hasonló agresszív, emberellenes nyilatkozatokat is folyamatosan ismételgetnek, ennek nagyon könnyen és nagyon rövid időn belül nagyon súlyos következményei lehetnek.
Hát vannak elég ivány iskoláira nézni.
De az
vannak.
Ilyen cikk is maga a következmény.
Persze. Abszolút összefüggnek a dolgok, azért hoztam ezt be, mert az az állapot, amit ez a rendszer teremtett, tudatosan erősít, és veri szét a demokráciát, a demokratikus intézményeket, az önszerveződéseket, hát az, amit ugye előadott ezen a Transit Fesztiválon a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, Ligeti Miklóssal szemben, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával szemben, gyakorlatilag úgy fenyegette meg, hogy hát ha már tényleg csak egy lépés választja el ezt a mostani rendszert és helyzetet az 50-es évektől. Jó, itt még vitázunk, te tudd a helyed, és ha elhagyod a vita helyszínét, akkor ott már várnak a civil ruhás elvtársak, és visznek téged valahova. Ez még nem következett be, de az összes többi előzmény már megvan.
Hát arról nem is beszélve, hogy ugye ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal egy mekkora ökörség. Tehát a magyar szuverenitás védelmét, ugye ezt a beszélgetés elején szóba került, hát mi sérti jobban, mint az, hogy orosz kémek leföl grasszálnak Budapesten diplomáciai védettséggel? Hát mi ez, hogyha nem a szuverenitásunknak a veszélybe sodrása, csak az éppen állami kormánysegédlettel történik?
Hát mert mi a szuverenitásunkat a barátainktól, a szövetségeseinktől féltjük, az Európai Uniótól, meg az Egyesült Államoktól. Ehelyett inkább az Orbán Viktorral, ki tudja milyen viszonyban lévő, oroszoktól, belaruszoktól, kínaiaktól nem.
Olyannyira nem, hogy tulajdonképpen kölcsön adhat nekünk arra pénzt, hogy itt letelepedést nyerjen. Mert ugye azok a kötvények, azokat vissza kell fizetni, ráadásul kamatostól azokat a letelepedési kötvényeket. 5 év múlva a magyar államnak csak terhet jelentenek, de ők már benn vannak az Európai Unióba, és innentől kezdve azt csinálnak, és oda mennek, ahova akarnak.
Ez még plusz ez a bizonyos nemzeti kártya, amiről szerintem a Misi említést tett, ez az oroszokra és beloroszokra, hogy könnyített valami, de nem könnyített, ugyanolyan lesz, de mégis csak könnyített, mert hoztak egy külön rendelkezést
rá. Gyuri, hát emlékezzünk vissza rá, Magyarország ilyen szempontból schengeni biztonság szempontjából visszaeső bűnös, hiszen a moszkvai magyar nagykövetség, amikor mi beléptünk az Európai Unióba, 8-10-szer annyi beutazási vízumot adott ki, emlékeztek KGB-ra nevére.
Igen, volt egy másik káder is annak a nevére, már jótékonyan nem is emlékszem.
Amikor kiderült, hogy a moszkvai diplomáciai körökben, hogy Magyarország 8-szor annyi beutazási vízumot adott ki kétes hátterű orosz oligarcháknak, fegyverkereskedőknek, drogcsempészeknek, mint amennyit az összes többi nyugati vagy NATO nagykövetség együttvéve.
Ehelyről kérdezem még egyszer, mi ebben a magyar érdek? Mi?
Hát ez egy nagyon jó, egyébként én azt sem, nyilván ezt sem értem, de azt sem értem, hogy pontosan értem, nyilván tojik a magyar érdekre, mert másfajta érdekek fontosabbak, de egyébként nem értem, hogy mit akart Lánci Tamás, amikor neki esett Ligeti Miklósnak, és megfenyegette nagyon ott Balatonon a tranziton, mert hogy ez a hivatal voltak éppen jogszabályi háttér nélkül működik úgy, hogy időnként előveszi a valamelyik kis pisztolyát, ne kell fenyegetőzni, hogy nem tudom én most az ügyvédi kamara adja ki az ügyvédi titkokat, vagy bármilyen hülyeséggel, de gyakorlatilag nem tud, és nem is csinálhat semmit a dolgok jelenlegi állása szerint. Maximum annyit csinálhat, hogy a titkos rendőrök elviteti azt, aki neki nem tetszik, de az nem kell hivatal. Tehát, tényleg nem értem, hogy mit akart ezzel az emberkedéssel, mert hogy amúgy ez egy sóhivatal.
Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz sóhivatal. Minden esetre Bornért ügyekben nincs hiány, tehát ez az egészen biztos, és azt, hogy amúgy megközeleg a tanév, azt abból is lehet látni, hogy alacsonyan repülnek a gimnáziumi igazgatók jelen pillanatban. Hát emlékezzetek a Madách gimnázium esetére, ahol megint csak felháborodott szülők mentek az utcára, mert kirúgták az igazgatót, pusztán csak azért, mert nem csapott oda annak idején, amikor az elvtársak úgy gondolták az oktatási kormányzatban, hogy oda kellett volna csapni.
Nem csapni kellett, hanem elkobozni a telefonokat.
Igen, de azért egy kicsit ambivalens érzésekkel viseltetek én ez iránt, az ügy iránt, ugye, mert először maximális mellbedobással a Madách igazgatója mellett voltam, akit megsajnáltam azért, mert egyszerűen haladni mert volna a korral. Tehát, hogy az oktatásban felhasználta volna a mobiltelefont, a laptopot, a notebookot, mit tudom én, micsodát. És ezért megmondta, és nyilvánosságra is hozta az iskola honlapján, hogy nem vesszük el a telefonokat a gyerekektől. Ezért ő úgy néz ki, hogy szembe ment egy állami intézkedéssel. Ugyanakkor a Madách igazgató, aki egyébként 24 éve igazgató, azt mondta, hogy tulajdonképpen ő nem is akarta már kitartani a ciklusát, ő örül, hogy visszamehetett tanárnak, ez a szívügye, hogy egyébként, hogyha a sajtó nem plankolta volna fel ennyire ezt az egész ügyet, a sajtó, aki felplankolta, aki hírt adott arról, hogy szülők, tantestület, tanárok, mindenki és a diákok az igazgató mellett állnak, akkor a sajtó plankolta volna fel, akkor nem drukják ki. Szóval ezt nem értem, ez, hogy mi van? Azért ezek egymásnak ellentmondó dolgok.
Nem olyan ellentmondó dolog, hogyha téged is annyiszor rúgtak volna ki a munkahelyedről, mint engem a pályafutásom alatt, akkor a lélektanát jobban érteni, hogy megrettennek az emberek, és néha egészen furcsán reagálnak ezekre a helyzetekre, ami egyébként hát egy őrült nonsens és elképzelhetetlen. Tehát gondolj bele, ha mondjuk van 3-40 fős osztály egy gimnáziumba, az azt jelenti, hogy 120 mobiltelefont kell átvenni, elhelyezni biztonságosan, majd felelősséget vállalni érte. Ez, ha másodpercenként 2 veszel az osztályfőnök, akkor is egy órával korábban be kell rendelni az osztályt. Tehát a legnagyobb ökörséget próbálják rákényszeríteni az emberekre, míg a finn iskolarendszerben pedig megpróbálják a gyerekeket arra nevelni, hogy hogyan használják ezeket az elektronikus dolgokat,
egyébként
hogyan építsék be a tanmenetbe, hogyan használják függvénytáblázat helyett a mobiltelefonjukon levő számológépet.
Csak én csináltam legalább személyesen pár olyan tanár, halladó tanár, hogy interjút, akik elmondták, hogy a Covid periódus alatt meg volt az a haszna, hogy az alatt megtanulták, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket használni, és hogyan lehet az oktatásban segédanyagként használni, arról nem is beszélve, hogy a korszerű eszközök ismeretét és a használatát meg kell tanulni a gyereknek, tehát egyszerűen nem lehet palatáblán írni ma már, ez nem valószínű, hogy ettől jobb lesz a világ.
Hát az én unokám még csak általános iskolás, de eddig tökéletesen megoldották az általános iskolába, reggel minden osztálynak volt egy kis kosara, reggel mindenki betette, miután már értesítette a szüleit, hogy itt van az iskolába, tehát megérkezett, letette a kis telefonját a kis kosárba, bevitték a tanáriba, délután, a napközi után, minden osztály hozta, a hetes hozta a kiskosarát, és osztották ki a telefonokat. Senkinek semmi problémája ebből nem volt. Viszont kaptak az év végén önkormányzati segédlettel laptopokat a gyerekek. Mert hogy az a feladatuk lesz, hogy ezzel a laptoppal tudjanak bánni. Na most mi különbség olyan értelemben egy laptop és egy telefon között, hogy ha jóra akarják használni, hogy használhassák?
Mindenesetre én már láttam a lelki szemeim előtt azt az iskolaigazgatót, aki kézzel írott, ajánlott levélben rendeli meg az októberi Kréta kontingenst a Klebersberg központtól, vagy a nem tudom én milyen
tankerületi
ellátótól, hogy tudjanak mivel írni a táblára, és majd utána posta fordultával körülbelül 2 hét múlva meg is érkezik rá a válasz, hogy van-e kréta vagy sem. Röhögünk rajta, de hát itt tartunk.
Na jó, hát minden gyereknek egyébként, minden családban van otthon még egy rossz telefon, azt fogja csinálni, hogy a papa régi telefonját zsebbe rakja, berakja a kosárba, a másikkal meg a pad alatt játszik, hát ez...
Na jó, de azt a használaton kívüli okostelefon, azt a klubrádió hallgatására használja a nagymama, tehát arra nagyon kell vigyázni.
Ja, nem akartam tippeket adni.
Különösen úgy, hogy most már talán lekopogom, sikerült helyreállítanunk még az internetrádiókon is a héten a klubrádió vételét, és most már a legtöbb helyen ismét helyreállt a normális rend. Legalábbis mi azt látjuk a elérhető IP címekben, hogy mondjuk délután 4 és 6 között a megbeszéljük idején megint ugyanannyian élvezhetik a klubrádiót, mint annak előtte. Ez csak egy ilyen szolgálati közlemény volt.
De most, hogy ez délután hangzik el, akkor elmondom még azt, hogy... Azért ez a mobiltelefon ügy is a rendszer működésének abnormalitását jelzi, bizonyítja. Az, hogy a mobiltelefonokkal jó lenne valamit csinálni az iskolákban, nem feltétlenül úgy és azt, ahogy sok helyen csinálják vagy engedik, mert mindenki láthatja a saját életében is, hogy a gyerekeket aztán teljesen elragadta ez a mobiltelefonos, kütyűs, tabletes, laptopos hív, és akkor is azt csinálják, amikor nem volna szabad, nem volna jó, nem hogy hasznos, hanem káros. Tehát valamit mindenhol a fejlett világban is próbálnak csinálni, van, ahol eltiltják, van, ahol elveszik, van, ahol korlátozzák, van, ahol csak vitatkoznak róla és beszélnek róla. A lényeg az, hogy igen, nagyon helyes, hogy foglalkozik vele az oktatási kormányzat, de a nyáron meghozni egy olyan rendeletet, hogy akkor mostantól ez is ez lesz, az már önmagában nem jó, mert azt kell mondani, hogy a célunk az, hogy az iskolákban általában azzal foglalkozzanak, ami a tananyag, független attól, hogy milyen az a tananyag és milyen az a NAT, értem, rendben, de ehhez a tananyaghoz kell-e, lehet-e, érdemes-e bevonni ezeket a modern digitális eszközöket, és ezen gondolkozzanak, adjanak be javaslatokat, beszéljünk, vitatkozzunk róla néhány hónapig, és aztán menjünk tovább, hogy mit érdemes csinálni.
De Gyuri, te egy nagyon fontos szót mondtál, hogy gondolkozzon.
Ja, igen. De nem, ők dönteni szeretnek, így van, így lesz, ezt akarjuk, ez a döntés. Nincs pofázás. Ez az egyik része. A másik, hogy ha már ebben a rendeletben van, mert van egy olyan paragrafus, ami valami kis menekülő utat engedélyez az intézményeknek, tehát gyakorlatilag eldönthetik, hogy mégis teljes mértékben alkalmazzák-e a rendeletet, vagy nem, akkor ennek a rendeleti menekülő útnak az alkalmazása miatt nem volna szabad leváltani az iskolaigazgatót, aki értesítette a diákokat, meg a szülőket néhány napra az iskola kezdés előtt, hogy hozzánk be lehet
meg az oktatási kormányzatot.
Igen, de hivatkozott is a rendelet megfelelő paragrafusára.
Nem szóltam jogszerűtlen.
De ha ezzel együtt azt mondja az oktatási kormányzat, hogy rosszul értelmezed ezt a menekülő utat, mi nem értünk egyet ezzel a döntéssel, és miután látványosan szembefordulsz vele, figyelmeztetésben részesítünk, tartsd be, légy szíves, további jó munkát kívánunk, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy nem értek egyet tartalmilag, de hát mindenki a saját eszközeivel dolgozik, figyelmeztetést kap, ő megfogadja, és dolgozhat továbbra is igazgatóként egy olyan gimnáziumban, amelyik az ország egyik legjobb gimnáziuma, nyilván eddig sem korlátozták a mobiltelefonoknak a használatát, és mégis tudtak, úgy látszik, tovább menő, egyetemre menő diákokat képezni, vagyis nem volt rossz, nem vonta el a figyelmet, nem hagyták cserben a diákjaikat, sőt. De még ezzel, még ezt is figyelembe véve, és ezt is összegezve, azt kell mondanom, hogy az egésznek a folytatása, hogy a gimnáziumi igazgató elmondja, hogy ő Maruzsánt erről tájékoztatta is, megmutatta neki ezt a közleményt, amit kiadtak. Maruzsa tett erre egy ilyen megjegyzést, hogy hát azért milyen ügyes a rendeletünk, ugye? És ezek után a Maruzsa elmegy nyilatkozni, hogy nem is találkoztam, nem is mondtam. Az igazgató azt mondja, de a gimnázium jó volt a Maruzsa két lányának, hogy itt tanuljon. Hát szóval egyszerre mutatja ennek az országnak azt a simi-sumi háttérben kiskapukkal megpróbálom elintézni, egyeztetek, hát ha megúszunk, de ez a kormányzat azt mondja, hogy nem, lecsapok, és ha kell, akkor kirúgom az igazgatót is, vagy leváltom az igazgatót. Szóval az egész ország mentális, szellemi, erkölcsi állapotát ez is tökéletesen mutatja. Szóval még egyszer, a mobiltelefonok használatáról lehet dönteni, de úgy kellett volna, hogy bevonják az érdekelteket, hol a leghasznosabb, hogyan, milyen módszerrel, mennyi időre, milyen technikával, mert így mindenkinek rossz, amit csinálnak.
Na, én közben fejben terveztem egy címert az oktatási területnek a belügyminisztériumon belül, amelyikben egymással szemben keresztben van egy rendőrcsizma, meg egy gumibot. Mert hogy a stílus maga az ember, tehát az, ahogy ezt az egész ügyet a Madách gimnáziumban kezelték, ez nagyon pontosan megmutatja, hogy mi a lényege a magyar oktatási rendszernek, Maruzsástól, Pinter Sándorostól, mindenestől. Az embereket meg kell félemlíteni, a tanárokat is, a szülőket is, a gyerekeket is, fortélyos félelem igazgat. Ezt nem én találtam ki, hanem József Attila.
Előre látott.
Nem látott ő nagyon sokat előre, csak egyszerűen
az
diktatúra.
Csak az analóg időkről beszélünk.
Azonos szabályok szerint azonos működnek, idő. És az mindegy, hogy Észak-Koreában, vagy a fasiszta Németországban van, vagy a nyilas Magyarországon, a történelmi időkben, ezek egyformák. Ugye ez Bródy János mondta talán, hogy édesapám, ezek ugyanazok.
Igen.
Nincs új ilyen szempontból a nap alatt.
Van még 2 percünk?
Hajjaj!
Mert én mindenképpen szeretnék erről a MÁV ügyről szólni.
Bár ugye ezt az adás első felében elég részletesen beszéltünk róla.
Ez tulajdonképpen egy mai hír. A 6. Semmelweis nyári egyetem vendége volt Lázár János. Nagyon érdekes egyébként, hogy miért pont Lázár János egy Semmelweis napra.
Lehet, hogy ő lesz a következő egészségügyi miniszter.
Még az is lehet.
Ment volna el a vasutas napra.
Na de én szeretném szó szerint idézni, amit mondott. Mert ugye, mint most már tudjuk, a keleti pályaudvaron 2 darab csavar tört el a váltóban, 2 darab csavar, és ez okozott egy akkora hatalmas balesetet, aminek csak az Isten volt a megmentője, hogy ne okozzon halálos balesetet.
Anuska, a Boeingnak az ajtajából is csak 2 csavar hiányzott.
Na most ez, és erre mit mondott? A miniszternek nem azzal kell foglalkozni, hogy törik a vas, hanem azzal, hogy az ember ne törjön. Tehát neki semmi felelőssége abban, hogy a pályavasút az totálisan le van robbanva, hogy olyan állapotban van, hogy örüljünk, hogyha holnap nem történik, és holnap után egy legalább ugyanilyen baleset. Ezt mondja, nem azzal kell foglalkozni, hogy törik a vas.
Egyébként nagyon jó volt az eheti HVG-nek a címlapja, ugyan nem tisztem reklámot csinálni neki, de nekem nagyon tetszett, amikor a vasúttal kapcsolatban azt tették a címlapra, hogy Shinkansen, mert hogy ez tényleg kifejezi azt, hogy valódi múzeális darabok. Hát a V43-as szilícium egyenirányítós mozdony, a Szili, az 50 éves a legutolsó darab is közülük, ami kint fut a Márnál. Önmagában ez nem lenne baj.
És hány éves az a pálya, ami alatta van?
Igen.
Ho-ho.
Igen, hát én annak idején Svájcban utaztam olyan vonaton, aminek a mozdonyára az volt írva, hogy 1941-ben építették, csak azt azóta karban tartják.
Rendszeresen.
És az úgy működik óramű pontosággal, hogy már 20 másodperces eltérés esetén is már a kalauz elnézést kér az utasoktól, nem beszélve ugye a Shinkansenről, ami 360 kilométert tesz meg másodperces pontossággal, hát ettől óriási távolságra vagyunk, csak lassan azt nem értem, hogy marad-e olyan területe a közszolgáltatásoknak ebben az országban, amelyeket még nem építettek le, vagy amelyek még nem süllyedtek el a mosárba.
A sport közszolgáltatásnak számít? Mert akkor marad.
A sport is felemás történet, mert ha azt nézzük, hogy ugye ez egy angol kifejezés, a return on investment, tehát a befektetett pénzhez képest az eredmény, akkor egy sportágat egész biztosan tudok mondani, amelyeket a legnagyobb pénzügyi támogatás éri, és a lehető legkisebb az elért eredmény, ez pedig a labdarúgás.
No, mert a tömegsportnak a szándékos elhanyagolása, és az, hogy attól nem leszünk egészségesebbek, hogyha kocsmában ülve nézzük a meccset, tehát ezt lássuk be.
Márpedig arra, hogy egészségesek legyünk, minden korábbinál nagyobb szükségünk van, mert hogyha belekerülsz az egészségügynek a karmai közé, akkor hagyj fel minden reménnyel, ahogy ez Dante Alighieri mondta annak idején, ugye ez volt a pokol kapujára fölírva, miközben természetesen minden tiszteletem az orvosoké, az ápolónőké és az egészségügyi szakdolgozóké, de mégis a magyar egészségügyet is pont olyan állapotban tartják, mint a MÁV-ot vagy a közoktatást. Ezzel viszont a hetes stúdió végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm Berec Annának, Józsa Mártának és Bolgár Györgynek, hogy a rendelkezésünkre állt, hogy itt voltatok, meg tudtuk vitatni a hét eseményeit. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.